Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is folytatódott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által meghirdetett imalánc, amely gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódik. Immár 5. alkalommal kapcsolta össze a Kárpát-medence keresztény közösségeit. Az imádság fő célja 2025-ben a megfogant életek védelme, hangsúlyozva, hogy minden emberi élet Isten ajándéka, amelyet a fogantatás pillanatától védeni kell. Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás a jegybanki alapítványok ügyében, közölte az ORFK. Az állami számvevőszék a múlt héten azt közölte, hogy vizsgálatuk több vagyonelleni és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért tettek feljelentést. Az emelkedő inflációs kockázatok miatt szigorú monetáris politikát ígért az új jegybankelnök a monetáris tanácsülése után. A testület változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Varga Mihály azt mondta, hogy márciusban már a februárinál alacsonyabb infláció várható. A webáruházaknak is fizetniük kell a kiskereskedelmi adót, ha az árbevételük eléri az 500 millió forintot. Az adó mértéke 3 milliárd forintig, 0,15%, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az ár és top múlt hétfői bevezetése óta 17,7%-kal csökkent átlagosan az érintett élelmiszerek ára, közölte a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. A kormány rendelete 30 élelmiszer kategóriára vonatkozik, és az üzletláncok maximum 10%-os árrést tehetnek az érintett termékekre. Akár 200 millió forintos bírságot is kaphat az a cég, amely leszereli a korábban működő bankjegykiadó automatát. A kormány korábban arról is határozott, hogy a jövőben minden településen működnie kell legalább egy pénzkiadó automatának. A bankszövetség első körben a 2000 főnél nagyobb településeken vállalta a bankjegykiadó automaták telepítését. Húsvétra 90 forint körül, vagyis a 2 évvel ezelőtti árszinten alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, közölte az agroinform.hu. Az összeállítás alapján hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. Vészhelyzeti tartalék felhalmozását javasolja az uniós lakosságnak az Európai Bizottság. A testület szerint az Európai Uniót is érintő fenyegetések állandó készültséget igényelnek, ezért javasolják a tagországok lakóinak, hogy halmozzanak fel otthonukban legalább 72 órás túlélést biztosító tartalékot. A génmódosított műhús betiltását sürgeti a kormánynál a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet azt szeretné elérni, a kormány által a laboratóriumi műhús tilalmáról szóló törvényjavaslat hatályát terjesszék ki a génmódosított élesztővel termelt, génmódosított szója hozzáadásával készített műhúsra is. Újabb intézkedéseket vezet be Győr-Moson-Sopron vármegyében az országos főállatorvos a száj- és körömfájás megbetegedések miatt. A határmenti 10 kilométeres sávban legeltetési tilalom lépett életbe április 7-éig, és a korlátozás alatt álló területeken március végéig kötelező a sertések levágása. Szlovákiában az egész országra kiterjedő rendkívüli helyzet lépett életbe a száj- és körömfájás járvány miatt. Robert Fico miniszterelnök a kormány rendkívüli ülésén úgy vélte, a keletkezett károk biztosan elérik a több 10 millió eurót. Belgiumban a Charleroi nemzetközi repülőtér sem indít vagy fogad járatokat jövő hétfőn az általános sztrájk miatt. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér már korábban bejelentette, hogy március 31-én minden induló járatukat törlik. A gyülekezés és a vélemény nyilvánítás szabadságához való jog biztosítására szólította fel a török hatóságot az Európa Tanács. A testület emberi jogi biztosa ezt azután közölte, hogy Törökország szerte tüntetések zajlanak az isztambuli főpolgármester bebörtönzése miatt. Végül az időjárásról, a vastagabb felhőzet lassan terjeszkedik észak-északnyugat felé, hazánk délkeleti felén kétharmadán erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton várható több napsütés. Az ország déli délkeleti részén időszakos eső, zápor várható. A nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Híreinket hallották.
Tudod, és én is rád vártam, de mégis elvesztem a mában, pedig mindig két lábon álltam. Nekem te lettél az otthonom, tudom, nehéz velem, ezen dolgozom. Ígérem, egy nap majd jobb leszek, egyszer majd beforrnak a mély sebek. Gyere ide, én várlak, csukott szemmel is látlak. Gyere, mondd el, mi bánthat, nekem te, neked én vagyok a társad.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Szeretettel köszöntöm dr. Gyimesi Emese, irodalom és társadalom történészt, a HunRen Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársát, akinek nevét bizonyára már ismerik a kedves rádió hallgatók, 2009 óta foglalkozik Szendrei Júlia irodalmi pályafutásával és ennek társadalomtörténeti vonatkozásainak a kutatásával. A kutatásaiért Martinkó András és Artisziusz díjban is részesült.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Kutatási eredményeit számos tanulmányban, könyvben jelentette meg. A közelmúltban legújabb könyve bemutatója volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Szendrei Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca címmel. Miért tartotta fontosnak ennek a könyvnek a megírását, megjelentetését, hiszen azt gondoljuk, hogy nagyon sokat tudunk mi már Petőfi Sándor és Szedrei Júlia szerelméről, ám a könyvét olvasva rájöttem, hogy semmit nem tudok.
Éppen ezért, mert ez annyira megtévesztő ez a hiedelem, és hát nagyon sok téves információ, sztereotípia terjed a témával kapcsolatban, miközben hát nagyon súlyos következményei vannak annak a ténynek, hogy mindeddig elmaradt az, hogy társadalomtörténeti szempontból legyen megvizsgálva az, hogy mit jelentettek ebben a korban ezek a döntések, amit ez a két ifjú szerelmes hozott, és így lehet igazán megérteni azt, hogy miért voltak ők annyira bátrak. Nagyon érdekesen szétválik az irodalmi feldolgozások műfaja, meg a történeti kutatások hiánya, és szerintem abból fakadt az az illúzió, hogy erről már mindent lehet tudni, hogy nagyon sok irodalmi feldolgozás készült róluk, főleg mondjuk a Petőfi eltűnéséről, ugye Szendrei Júlia nyomozásáról, drámák, regények, mindez nyilván azt az illúziót keltheti az olvasókban, hogy ez egy ismert történet. És én azért láttam fontosnak azt, hogy nézzük meg, hogy milyen volt ez a társadalmi közeg, ahol a két főszereplőnk mozgott. Mert így lehet megérteni azt, hogy mit jelentettek azok az egyes szituációk, amikbe ők kerültek, és miért igényelt tőlük annyira komoly bátorságot és nagyon újszerű gondolkozást. Az, hogy végül az legyen ennek a történetnek a vége, ami, tehát hogy beteljesedjen a szerelem.
A kedves rádió hallgatóknak elmondanám, hogy Gyimesi Emesétől az első izgalmas kötet Szendrei Júlia kutatása kapcsán az olvasók számára Szendrei Júlia összes versének a megjelentetése volt 2018-ban. Aztán folytatta ön a kutatást, a tanulmányok és a könyvek írását Gyermekszemmel Szendrei Júlia családjában című kötettel 2019-ben, aztán Szendrei Júlia irodalmi pályafutása, irodalomtörténeti kontextusok 2021-ben, ezt követte Szendrei Júlia elbeszélései és meséi szintén 2021-ben. Tehát én azt éreztem az ön legújabb Szendrei Júlia és Petőfi Sándor Szerelmi Szabadságharca című könyvét olvasva, hogy ez a rengeteg tudás, amit ön felhalmozott, megírt és megfogalmazott, visszaköszön hatalmas irodalom jegyzékkel, hatalmas jegyzetanyaggal, de ugyanakkor mint egy ilyen romantikus szerelmi történet. El kell, hogy mondjam, ilyen izgalmas könyvet és szakirodalmat együtt még nem olvastam. Hogy készült ez a könyv?
Nagyon örülök ennek, hogy a friss visszajelzésekből érzem, hogy tényleg sokan olvasmányosnak és filmszerűnek érzik a könyvet, mert ez egy nagyon fontos célom volt. Éppen azért, mert úgy érzem, hogy nagyon nagy hiány van ilyen jellegű könyvekből, és azt gondolom, hogy ennél a témánál kiemelten fontos volt, hogy ebben a formában szülessen meg ez a könyv, tehát megmaradjon a történetnek ez a nagyon izgalmas filmszerű sodrása, de ugyanakkor megtörténjenek a történetmesélés közben azok a mélyebb elemzések is, amelyek közben érthetővé teszik ennek a társadalmi közegnek a sajátosságait. És számomra nagyon-nagyon fontos volt az, hogy a könyv narratívájában ezt a két szempontot egyesítsem, tehát ne csupán elemezzek, mint általában egy kutató, hanem magára a történetmesélésre is nagy hangsúlyt helyezzek. Ebben nagy segítséget jelentett, hogy olvastam forgatókönyvíróknak szóló könyveket, és nagyon érdekes, hogy egyébként egy magyar drámaíró Egri Lajos könyvén alapul többi, amit a hollywoodi forgatókönyvírók igaziból a mai napig használnak. Ezeknek a könyveknek az egyik fő tétele az, hogy az igazán jó történet, az igazán jó forgatókönyv az izgalmas és összetett karakterekből bontható ki. És ennél a történetnél ez különösen így van, tehát tökéletesen alkalmas volt a forrás anyag arra, hogy ilyen forgatókönyvírói szempontból legyen feldolgozva, hiszen adott két nagyon izgalmas karakter, akik hatalmas utat járnak be, ugye a könyv alig több mint egy éve alatt, hiszen alig több mint egy év, amit feldolgoz a kötet, és valóban nagyon tapasztaltam írás közben, hogy az a nagyon szövevényes, fordulatos történet minden részében az ő személyiségükből adódott. Tehát, hogy az a sokféle különböző döntés, félreértés, konfliktus, nehézség és a megoldás maga, amivel szembesültek és amit elértek, ez mind-mind az ő lényükből fakadt, és nagyon izgalmas volt megtalálni a történetben ezeket a dramaturgiai csúcspontokat, De a korábbi könyveimhez képest ez is más volt, hogy itt magára a személyiségre lehetett nagy hangsúlyt helyezni, hiszen korábban Szendre Julián keresztül mindig különböző problémaköröket elemeztem, mint kutató. Itt most mód volt arra, hogy részletesen kibontsam azt, hogy milyen karakterű, milyen személyiség, és hogy mi következik ebből a történetben.
Miért tartotta fontosnak, hogy Petőfi Sándor és Szendre Júlia szerelmi szabadságharcát Nagy Károly az erdődi környezet bemutatásával kezdje?
Mert nagyon fontos megérteni, hogy hol élnek a szereplők. Tehát tulajdonképpen ez is egy filmes hasonlattal érthető meg legjobban, hogy nem lehet csak a semmibe, az űrbe elhelyezni a karaktereket. Ugyanúgy, hogy egy filmhez rengeteget ad hozzá, hogyha látjuk, hogy milyen ez a tér, amiben mozognak a főszereplők, ugyanúgy itt is nagyon-nagyon nagy szükség volt szerintem arra, hogy el lehessen képzelni, hogy milyen az az utca, amin végig mennek a bálhoz. Milyen maga a szarvasfogadó. Hogy épült, hogy ez akkor tulajdonképp egy friss épület, mert 1845-ben alakították ki a báltermet a Vicsi Karolinának a javaslatára. Tehát, hogy milyen maga a tér, ami miben mozognak ők, vagy hogy hogyan kell elképzelni az erdődi várkastélyt, mert ez önmagában szerintem rengeteg félreértésre ad okot, hogy az emberek fejében valahogy az él, hogy Szendre Júlia egy ilyen várkisasszony, akinek a családja birtokolja az erdődi várat, holott ez egyáltalán nem így van, tehát nem az ő tulajdonuk az erdődi vár, és ezt nagyon-nagyon fontos megérteni azért, hogy a családot jól helyezzük el a korszak hierarchiájában, tehát itt nagyon fontosnak tartottam, hogy foglalkozzak azzal, hogy milyen ez a speciális vegyes háztartás az erdődi várban, ahol a Károlyi alkalmazottak élnek együtt, tehát ez mai szóval egy szolgálati lakásként funkcionál ez a vár, és itt Szendre Ignác családja azért étkezik együtt olyan gazdasági alkalmazottakkal, mint például az erdődi vár írnokai, mert hát ők tulajdonképp ugyanúgy alkalmazottak, csak éppen ugye Szendre Ignác jószágigazgatóként főnöki pozíciót tölti be, de akkor is az, hogy ez a vár a Károlyiak tulajdona, és ők csak ilyen ideiglenes használatba kapták, azért ez mutatja, hogy itt nem egy arisztokrata családról van szó, nem egy stabil pozíciójú családról van szó, hanem egy olyan családról, amelyik a családfő tehetsége és ambiciózussága folytán egyre inkább emelkedik a társadalmi ranglétrán, de azért nagyon fontos lenne a lányok jó kiházasítása. És hogy mit érezhet egy olyan ember, ugye Szendre Ignác, aki az egész életét tulajdonképpen a családja előrejutására tette föl, hogy megjelenik egy költő, és mindezt keresztül húzza.
Nem csak Szendre Júlia családi környezetét, Szendre Ignác személyiségét és az ott élőket mutatja be, hanem Petőfi Sándor édesapját is, tehát Petrovics Istvánt is megismerjük, és azt a gazdasági helyzetet, amelyből Petőfi elindul, nagy hangsúlyt helyezön itt is a környezet, a barátok szerepére.
Külön választom a válaszomba a kérdés két felét. Ugye az első az apa személye. A legvégén írtam meg egyébként ezt a Julianna és Alexander bevezetőt, de már évekkel ezelőtt megvolt a fejemben az, hogy akarok egy ilyen jellegű bevezetőt a könyvhöz, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos annak megértése a történet egésze szempontjából, hogy honnan jönnek ők, hogy milyen családból, hogy milyen gazdasági társadalmi helyzetű családból jönnek. Szendre Ignácról és Petrovics Istvánról vannak fennmaradt források, az anyák alakja sokkal haloványabban rajzolódik ki a forrásokban. Éppen ezért volt nagyon izgalmas ütköztetni a két apa személyét, és rámutatni arra, hogy valójában milyen sok szempontból hasonló karakterek, hasonlóan ambiciózusak, öntudatosak, büszkék, hogy a saját teljesítményük mennyire viszi előre a családot, és ennek ellenére mégis mennyire másként alakul a két család sorsa, hiszen Szendre Ignác egyre emelkedik a társadalmi ranglétrán, hogy ispánból kasznár lesz, aztán jószágigazgató lesz, ami ugye egyre emelkedő pozíciót jelent. Másrészt a festeticsek szolgálatából a Károlyiak szolgálatába lép át, ami szintén egy rangemelkedés, mert a Károlyiak még a Festeticseknél is gazdagabb, vagyonosabb arisztokrata család, a legesleg gazdagabb arisztokraták közé tartoznak az országban, és ezzel párhuzamosan ugye hatalmas kontrasztot jelent Petrovics István sorsa, aki minden igyekezete dacára, tehát annak dacára, hogy redemptus jogot szerzett a kiskunságban, ami ugye egyfajta kollektív nemességet jelentett, és nagyon sok előjoggal járt. És ezt különböző tényezők együttállása miatt, tehát itt a Dunai Árvíztől kezdve a csaló munkatársig nagyon sok mindennek kellett összejönni ehhez a balszerencséhez, mindent elveszít egy ponton, amikor Petőfi még nagyon fiatal és Selmecbányán tanul, és az addig elég jó helyzetben lévő család hirtelen nagyon szegényé válik. Ez egy hatalmas törés Petőfi életébe, aki ugye 10 éves ekkor, és addig azért egy viszonylagos stabilitásban nőtt fel, de onnantól kezdve minden bizonytalanná válik számára. Ezért az 1840-es évekre egy igazi nagy szakadék tátong a két család helyzete között, és ezt egy kiinduló pontként nagyon fontos megérteni szerintem.
Ön felveti a könyvében a kérdést, és válaszol is rá természetesen, hogy a nagykárolyi megye Bálba egyáltalán hogy juthatott oda Petőfi Sándor abba a körbe, amely egy viszonylag zárt világ. Itt jelennek meg a barátok, a fiatalokat támogató szereplők, Petőfi Sándor a barátainak köszönheted, Szendre Júlia pedig a barátnőivel készül a bára, és utána szerencsére fent maradtak a barátnők közírt levelek, amelyeken ön végigvezeti a két fiatal szerelmét egészen a házasságig, a koltói nászutig.
Nagyon fontosnak tartottam, hogy ne csak a szerelem története legyen bennem, hanem ezeknek a barátságoknak is a története. A barátság egy kevésbé kutatott téma a társadalom történetben, mint a szerelem, különösen a lány barátság témája. Holott ugye itt a Térei Mária és Szendre Júlia barátsága, anélkül nem tudna kifejlődni a Petőfivel való szerelem sem, hiszen azért találkoznak, mert Szendre Júlia Térei Máriánál száll meg, aki épp Nagy Károlyban a szarvasfogadóval szemközt lakik. Később is Térei Máriának kulcs szerepe van abban, hogy ez a szerelem beteljesedhet. És valóban Petőfi és Szendre Júlia közös ismerőseinek is kulcs szerepe van ebben, különösen Sas Károlynak, az Erdődi vár írnokának, aki aztán közvetít közöttük, és hát abban is kult szerepe van Sas Károlynak, meg például Lauka Gusztávnak, hogy ők aztán később megírták a visszaemlékezéseiket, és azért ezek is annak ellenére, hogy a hitelességük sokszor megkérdőjelezhető, nagyon fontos forrást jelentenek, azt mindenképp elárulják, hogy milyen kép élt a fejükben erről a párról, és ők kívülállóként mit érzékeltek ebből a szerelemből. Tehát itt tényleg nagyon hangsúlyos a pár kapcsolati hálójának a bemutatását, hát mai szóval úgy is lehetne mondani, hogy ha megnézték volna egymást Facebookon, elég sok közös ismerősük lett volna annak ellenére, hogy ezért tényleg nagyon eltérő társadalmi közegből jöttek. És valóban a megyebállal kapcsolatban nagyon sok kérdés merül föl, hogy egyáltalán hogy engedték be Petőfi Sándort arra a megyebárra, ahova se a társadalmi helyzet alapján nem kapott volna meghívót, se az alapján, hogy épp az előző nap hazaárulózta le a Károlyiakat, és hogy akkor az ő bájukra mégis hogy kaphatott meghívást, de ugyanúgy kérdés, hogy honnan szerzett virágokkal beszőtt fekete selyem Attilát a bárra, amiről ugye Szendre Júlia mesélt, aztán a bál után az Erdődi vár írnokának, hiszen Petőfi eredetileg a kolozsvári országgyűlésre indult, Szatmárban épp csak megállt a barátainál, azt hitte, hogy tovább utazik. Nem, bálba készült. Ugye ezt a kolozsvári utat teljesen meghiúsította az, hogy megismerte Szendre Júliát, és elragadta a szerelem, úgyhogy aztán ő nem utazott tovább, de az a lényeg, amiért ezt elmondom, hogy nem bálba készült. Nem evidens, hogy legyen csak úgy nála egy ilyen selyem mintás Attila, ami ráadásul kifejezetten egy nemesi viseletnek tűnik, tehát, hogy abszolút nem akárki birtokolhat ilyet. Ezekre a kérdésekre egyébként teljesen végleges válaszok nincsenek, de azért feltételezni jó alappal lehet néhány dolgot. Az egyik ilyen természetesen az, hogy a barát barátoknak lehetett kult szerepe abban, hogy Petőfi bejutott a bárra, amellett, hogy a szarvasfogadóban szállt meg, úgyhogy egyébként a szobája csak pár lépésnyire volt a bálteremtől. Ez is némiképp megkönnyítette számára a bejutást. Ugye Rizskó Ignác jegyzőnek, aki aztán bemutatta Szendrá Júliának, kult szerepe lehetett, illetve én azt feltételezem, de ez annyira feltételezés, hogy ezt a könyvben le sem írtam, hogy Teleki Sándornak is, tehát hogy én nem zárom ki, hogy például ezt a Virágos Selyem Attilát tőle kapta kölcsön, hiszen éppen akkor ismerték meg egymást, egy nappal a bál előtt, és Teleki nagyon-nagyon elismerte Petőfit, nagyon egymásra tudtak hangolódni, azonnal meghívta magához Koltóra is, tehát 1846 novemberében el is ment Petőfi oda, tehát ő már sokat gyára volt ott, amikor aztán egy évvel később a Nász útra mentek. Teleki volt olyan gavallér, hogy el tudom képzelni, hogy kölcsön adott egy ilyen virágokkal beszőtt Fekete Selyem Attilát a költő barátnak.
Említette itt a szarvasfogadót, aminek például az alaprajza is megtekinthető a könyvben, tehát beleélhetjük magunkat az ön által említett filmszerű történetbe. Izgalmasak és szépek a fotók, grafikák, rajzok. Látjuk a szereplőket, olvashatjuk a leveleiket, látjuk az arcukat. Na de, a találkozás, és ebben az erdői vár környezete, a park, a tó. Miért fontos ez Szendrá Júlia szempontjából is az ő leveleiben?
Hát a kert az önmagában ugye nagyon fontos szimbólum a korszak irodalmában, és nyilván itt most magáról az életről beszélünk, nem az irodalomról, de hát nagy hatást gyakorolt főszereplőink életére az irodalom, tehát mind a ketten nagyon olvasottak voltak, nagyon alaposan ismerték a korabeli világirodalmat, és szerintem fontos az, hogy milyen térben zajlik az udvarlás, hogy ez gyakorlatilag egy olyan díszletet jelentett az udvarlás során, ez a hatalmas kert, a tó, és a várral, ami tökéletesen illet mind a kettejük fantázia világához. Petőfi korábban is rajongott a várakért, egy listát írt róluk ifjú korában, és a lovakkor bűvöletében élt diákként, meg hát Szendrá Júlia is nagyon romantikus alkat volt, úgyhogy az, hogy nem egy szalon zárt levegőjében bontakozott ki ez a szerelmi történet, hanem egy kertben, ami ráadásul hatalmas kert, és nagyon hasonlít az angol kertekhez olyan tekintetben, hogy Szendrá Júlia meg is jegyzi, hogy ő így szereti a kerteket, hogy nem annyira geometrikus formákkal operál, hanem nagyon-nagyon szabadon burjánzik, és szabadon sétálgat benne, hogy ez abszolút szimbolikusnak tekinthető szerintem a szerelem történetében, és olyan szempontból is fontos lehetett, hogy ők itt a kertbeli séták alkalmával sokkal szabadabban tudtak beszélgetni egymás, mint mondjuk egy szalomban lehetett beszélgetni, és ebből fakadhatott az, hogy a korszakban merőben, szokatlan módon ők, hát minden jel arra utal, hogy kettesben maradhattak, pedig ennek éppen az ellenkezője volt jellemző az úri kisasszonyok életében, akik általában nem maradtak négy szem közt az udvarlójukkal a jegyesség előtt.
Említette, hogy a kertben kísérő nélkül szabadon találkozhattak. Hát én kiírtam magamnak, és a kedves rádióhallgatókkal megosztom, hogy a könyve szerint az első találkozásuk Erdődön 1846. szeptember 19-én történik, aztán szeptember 27-én a második, a harmadik 1846. október 10-én, és az első csók a gyűrűváltáskor jelenik meg Petőfi versében 1847. augusztus 5-én.
Nagyon érdekes, hogy úgy tűnik Szendrá Júlia naplójából, hogy amikor 1846 őszén elváltak a próbaidő előtt, akkor Petőfi meg akarta őt csókolni, de ő nem hagyta magát. Ami eleve egy nagyon speciális helyzet, mert ugye más esetekben ugye nincsenek négy szem közt, akkor ez nem merülhet föl kérdésként egyáltalán, úgyhogy ez az ő speciális helyzetüket nagyon jól érzékelteti, és aztán ugye 1847. május 27-én már megtörténik az első eljegyzés, hiszen az apa ekkor ad engedélyt a házasságra. A forrásokból lehet tudni, hogy Petőfi ekkor még csak az arcát csókolhatta meg Júliának, és utána a következő 3 hónapos jegyesség ideje alatt mind a ketten írtak arról. Például Szendrá Júlia leírja egy ponton a naplójába, hogy Petőfi a kesztyűit szokta csókolgatni, ő pedig a levelekre pazarolja azt, amit a vőlegényének még nem adott. De Petőfinek van olyan verse is a jegyesség időszakából, ami arról szól, hogy az ő menyasszonya nagyon akaratos kisleány, és hogy Petőfi hát nagyon intenzíven követeli a csókot, amit Szendrey Júlia valóban egészen a gyűrűs eljegyzésig megtagad tőle augusztus 5-ig. Akkor viszont, mint az áradat, úgy írja le Petőfi azt a mámort, amit az első csók okoz neki. Erről van egy nagyon-nagyon szép verse. Szerintem nagyon érdekes és elgondolkodtató, hogy egy fiatal lány, aki képes volt meghozni ezt a döntést, hogy a teljes életét megváltoztatja, és szembeszegül az apja akaratának és a társadalom minden elvárásának, és mindent felborít, és a teljes bizonytalanságot választja Petőfi által, hogy lehet, hogy pont egy ilyen normához megragaszkodik. Nyilván ebben benne van Szendrey Júlia személyiségének a komplexitása, de én úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon meghatározó volt a neveltetése, tehát hogy ezt annyira mélyen megtanulhatta a leánynevelő intézetekben, és hogy ez tényleg egy annyira alapvető norma lehetett a számára, hogy ez még annál is elemibb volt, mint a szülőknek való feltétlen engedelmesség.
Beszéltünk itt a Nagykárolyi megyebáról, annak a jelentőségéről, Petőfi ruházatáról, de nem beszéltünk arról, hogy a barátnőjének írt levélben Szendrey Júlia kiemeli, hogy költő. És erre sokszor történik utalás, hogy költő az ő szerelme. Miért jelentős ez, olvasva az ő leveleit?
Már a legelső levélben van egy olyan sor Szendrey Júliának, hogy jaj, költő, talán büntetésül. Aztán nagyon sokszor visszatér ez a gondolat más-más formában az írásaiban. Én azt gondolom, hogy két szempontból van nagyon kitüntetett jelentősége ennek Szendrey Júlia számára. Az egyik az, hogy a költő az nem olyan foglalkozás, mint ha nem tudom, postás lenne, hanem annyira szervesen hozzátartozik a lényéhez, a személyiségéhez, hogy nem lehet leválasztani róla. Tehát, hogy nem egy hozzáadott plusz öltözék, hanem maga az eszencia, maga az ember nagyon-nagyon alapvetően hozzátartozik ahhoz, hogy milyennek látja Petőfit. Ugyanakkor a képet jelentősen árnyalja, hogy van a fejében egy olyan közkeletű költő imázs, ami arról szól, hogy a költők mind álhatatlanok, ingatagok, hamar fellobbannak, de hamar elillan az érzelmük, nem képesek igazi, mély szerelemre és igazi tartós házasságra. Nyilván ez az előfeltevés, ez nagyon ijesztő volt Szendrey Júlia számára, és nagyon sok dilemmát okozott. Az, hogy akkor ő megbízhat egy költőben, választhat-e férjként egy költőt, és hogy ez mivel jár a számára, azon túl, hogy szembe kell szegülni a szüleivel, de hogy lehet-e ő igazán boldog így, vagy hogy ez a túlzott szenvedélyesség, ami jellemzi Petőfit, ez nem zárja-e ki a nyugodt boldogságot. És még ami nagyon fontos a költői léttel kapcsolatban az az, hogy az is nagyon nagy kérdés Szendrey Júlia számára, hogy egy költő hogyan tud működni a házasságban. Pont azért, mert hogy ez a létmód, ami az alkotáshoz szükséges, az annyira ellentétes a hétköznapi életmenetével, meg az ilyen nyárspolgári attitűddel, hogy Szendrey Júlia irtózott attól a gondolattól, hogy ő így a hétköznapok szürkeségében lehúzzon egy költőt, és sokat írt arról, hogy szabadnak kell a költőnek lenni, mint a gondolat. Nagyon nagy kérdés volt számára, hogy lehet ezt a dilemmát feloldani. Még olyan is volt, amikor azt írta, hogy inkább távol egymástól egy vágyteljes életet, mint közömbösséget egymás mellett. És nagyon érdekes, hogy ez nagyon szépen rímel azokra a problémákra, amik Petőfit is foglalkoztatták, tehát hogy ő is rettegett attól, önironikusan, de azért komolyan, hogy a házasság intézményébe lépjen, és nyárspolgárrá, vagy ahogy ő mondja, filiszterré váljon, és szerintem éppen azt teremtette meg egy különleges kapcsolat lehetőségét, hogy még az ez irányú félelmeikben is találkoztak, éppen ezért mind a ketten törekedtek arra, hogy ez valóban egy inspiráló kapcsolat legyen.
Kedves hallgatóink, sajnos műsoridőnk végére értünk. Beszélgetésünket dr. Gyimesi Emese irodalom és társadalom történésszel március 14-én folytatjuk a Kerengőben. Már most szeretném jelezni, hogy a Koltói Nászúttal kezdjük a beszélgetésünket. Dr. Gyimesi Emese a Koltói Teleki Kastély 2023-ban megnyílt állandó kiállításának kurátora. Bolyás János kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsú búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a pokolról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Folytatjuk a végső dolgokról való elmélkedésünket. Most egy kicsit nehezebb téma következik, a pokolról fogunk elmélkedni. A pokol szó a magyar katolikus lexikon szerint délszláv eredetű szó, ősi jelentése szurok, sötétség. A kárhozat a túlvilági büntetés helye. A bibliai eredeti fogalomban két kép találkozott, a Seol, a holtak birodalma és a Himmon völgyében égő tűz. A Seol az Ószövetségben még nem a büntetés, hanem egyszerűen a holtak tartózkodási helye. Arról sincs szó, hogy ott különböző sorsban részesülnének. A föltámadás hitének kialakulásával azonban a kép is átalakult. Külön helye van benne a jóknak és külön a rosszaknak, s az utóbbiak kínokban szenvednek. Elmélkedtünk már a pokorról néhány évvel ezelőtt, most egy kicsit dogmatikai szempontból elmélkedünk, és a lényegére próbálunk rávilágítani, és tudatosítani magunkban, hogy a Biblia beszél a pokorról, a pokol létezik, és szükséges elmélkedni és gondolkodni róla. Tehát a katolikus egyházunk tanítása szerint dogma a következőképpen hangzik a pokolról. Akik halálos bűnben halnak meg, a pokolra jutnak, ahol kettős büntetés van, Isten elvesztése és érzésbeli kínok, mely örökké valóak. Tehát föltehetjük a kérdést, hogy kik kerülnek oda, kik kerülnek a pokolba, akik a halálos bűnben halnak meg. Mi a lényege a pokolnak? A lényege Isten elvesztése, szenvedés. Nem érjük el azt a célt, amit az Isten kitűzött számunkra. Lényegéhez tartozik még a pokolnak, hogy örökké való. Következő egyéb nevekkel és címekkel illetjük a poklot. Az egyik az Istentől való végleges elfordulás, vagy az ember tragédiája. Másként örök célunk meghiúsulása, örök kárhozat. Ugyancsak a katolikus lexikon szerint csak azok kárhoznak el, akik úgy megáltalkodnak, hogy rajtuk az isteni irgalom sem tud segíteni. Isten természetesen a szabad akaratot nem változtatja meg. Sok vita volt a pokol tűzének természetéről is. Kétségtelen, hogy azt sem lehet a földi, fizikai tűzzel azonosítani. Olyan túlvilági valóság előtt állunk, amelyről semmiféle tapasztalatunk sincs. Ott nem csak a tér és az időfogalmunk nem érvényes, hanem egész létformánk változik meg, ezért minden naív hasonlat és elgondolás alaptalan. Maga a dogma és a benne rejlő kinyilatkoztatás nem akarja ezt a nem tudásunkat megoldani. Ide is érvényes a kinyilatkoztatás megállapítása, hogy az az üdvösség valóságát világítja meg, de nem ad róla tárgyi ismeretet, ahogy a első korintusi levélben olvashatjuk, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja, amit az Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Vagyis a kárhozatról szóló kinyilatkoztatás nem annyira a túlvilágról mond valamit, hanem a jelenben figyelmeztet, hogy a megígért üdvösséget el lehet veszíteni, ezért a dogma jelentőségét nem a túlvilági valóság megvilágításában kell látnunk, hanem annak hangoztatásában, hogy a bűn és a megáltalkodottság révén a boldogságra váró ember célja egyszer s mindenkorra meghiúsulhat, s ebben benne van a bűn büntetése. Legfeljebb antropológiai megfontolások alapján közelíthetjük meg a misztériumot, vagyis utalhatunk arra, hogy miben áll az ember számára a cél elvesztése. Biztos, hogy a kárhozat lényege a kizárás az egyetlen célból, Isten színelátásából és abból a szeretetből, amely egyedül adhat értelmet a létnek. Helyette valami üresség marad, amit az ember maga választott önzésével. A bűn ugyanis elfordulás Istentől és jogtalan odafordulás a földi javakhoz, de ezek nem tudják a szellemi lélek végtelen igényeit kielégíteni. Ennek aztán kozmikus vonatkozása is van. A kárhozott számára a teremtett világ és az értelmes teremtmények szeretetesen valóság többé, hiszen nem állt bele Isten akarata szerint. A pokol tüzét is valószínűleg abból kell magyarázni, hogy Isten hatalma mind föllebbezhetetlen tekinti, gúzsba köti az embert, érezteti tehetetlenségét, de az mégis lázad ellene. Az igehirdetés célja itt sem lehet az ijeszgetés, hanem Isten és az ember kapcsolatának föltárása. Isten az embert szabadnak teremtette, s mint irgalmas atya áll vele szemben. Minden kegyelmet megad neki, amit a szeretet diktál, ezért az életnek igen nagy a felelőssége. A teremtő viszont elvárja, hogy a teremtmény elismerje tőle való függését az erkölcsi rend megtartásában. Az igazságosság követeli, hogy legyen jutalmazás és büntetés. Arra sem szabad gondolni, hogy Isten a győzelem örömével nézi a kárhozottakat. Az ő tekintélyét és jogait a teremtmény nem sértheti, tehát neki nem kell védekeznie. A kárhozat olyan állapot, amit a bűnös teremtmény maga választott, és amihez ő maga ragaszkodik, s amit értékesebbnek tart, mint az Isten előtt való meghódolást. Hogy az emberi álhatatlanság és szenvedélyesség következtében ki jut el az ilyen megáltalkodottságig, azt nem tudjuk. Tehát még egyszer tisztázok ezt a nagyon fontos kérdést, hogy kik jutnak a kárhozatra, katolikus egyház tanítása szerint, akik a halálos bűn állapotában halnak meg. Nem azért kárhozik el valaki, mert halálos bűnt követett el, hanem aki ebben hal meg. Tehát megszűnik a kegyelmi élet benne. Mi a pokol lényege? Miért szenvednek ott a lelkek? Kettős büntetést szenvednek ott a lelkek. Az egyik, az elvetés kínja, Isten elvesztése hiánya, ez a fő büntetés. A másik pedig az érzésbeli kínok. Nézzük először a poklot, a pokol valóságát, a kárhozatot, mint Isten hiányát. Második Tesszalonikai levél írja, első fejezet 9. versében, a kárhozottak távol vannak az Úr színétől és fenséges hatalmától. Első korintusi levélben olvashatjuk, nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országából? Azt is tudnunk kell, hogy az Isten utáni vágy nem szűnik meg a pokolban. Ez okozza a gyötrelmet, ami gyűlöletet szül Isten iránt. Teljes kétségbeesés a következménye. A lélek rájön ott, hogy Isten az egyedüli jó. A lélek itt megtapasztalja teljes magára maradottság érzését, a tehetetlenséget és a céltalanságot. S rettenetes önvágy gyötri. A Biblia így írja le, fogcsikorgatás, és férgük el nem pusztul. Máté evangéliumában így olvashatjuk, lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Átéli még itt a lélek a szenvedélye kielégítetlenségét, irigység, bosszúvágy és hasonló kínzó, gyötrő érzések. Következő az érezhető szenvedések, Máté evangéliumában olvassuk, ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájt ki és dobd el, inkább egy tagad veszene el, mint sem egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed víz bűnbe, vágd le és dobd el, inkább egy tagod veszene el, mint sem az egész tested pokolba kerüljön. Ugyancsak Mátétól, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet és a lelket is el tudja pusztítani. A zsidó levél így ír, ha ugyanis azután, hogy az igazságot felismertük, szándékosan vétkezünk, nincs többi áldozat a bűnért, hanem rettenetes ítélet és lángoló tűz vár ránk, amely megemészti a lázadókat. És a Jelenések könyvében, a 20. fejezet, 15. versében ezt olvashatjuk, aki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették. Azt a kérdést is feltehetjük, hogy van-e valóságos tűz a pokolban. Van, aki azt mondja, hogy van valóságos tűz. Origenész szerint a lelkiismeret furdalás, a szégyen tüze, ami égeti a lelket. Egyházatják szerint átfinomult anyagú tűz, mint a tüzes vas, vagy mint egy seb égető fájdalma. Skolasztika tanítása szerint analóg értelemben vett tűzről beszélhetünk. Valami külső ok, ami a kárhozatban olyan gyötrelmeket hoz létre, amit a tűz szokott okozni. Részben azonos, részben különböző. Mai teológiában a tűz Isten jelenlétének jele, mint az égő csipkebokor Mózes előtt, mint Isten büntető ítélete. A pokol az konkrét büntetés is. Érezhető szenvedés testünket és lelkünket is érinti.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a pokorról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.